A pontos idő, híreket mondunk. Ausztráliában John Howard miniszterelnök konzervatív pártja nyerte a parlamenti választást. Az ellenzéki munkáspárt vezetője elismerte vereségét és gratulálta az ausztrál kormányfőnek. A voksoláson a 13 millió ausztrál választópolgár a parlament alsóházának 150 helyéről döntött. Afganisztánban a tervezethez képest 2 órával tovább tartanak nyitva a szavazóhelyiségek az elnökválasztáson, mivel még mindig sokan várnak arra, hogy leadják voksukat. Hamid Karzai jelenlegi elnök ellenjelöltjei a szavazás kezdete után bojkottra szólítottak fel, mert szerintük sorozatos csalás történt, és ezért új voksolást követeltek. Afganisztán 85 éves történetében ez az első elnökválasztás, ami egyben a jövőre tervezett parlamenti voksolás főpróbája is. Az országban rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be, mert iszlám fegyveres csoportok előre közölték, hogy meg akarják zavarni a voksolást. Ennek ellenére csak kisebb szórványos incidensekről érkezett jelentés Afganisztánból. Irakban az emberrablók túszul ejtettek egy török sofőrt. Az eset a fővárostól északra történt. A fegyveresek egy másik vezetőt megsebesítettek. Közben bomba robbant Bagdad központjában, de áldozatokról nem érkezett jelentés. Ezelőtt Muqtada Sadr síita vezető megegyezett az ideiglenes kormánnyal, hogy hadserege leteszi a fegyvert. A Sadrhoz hű harcosok hétfőtől kezdve adják át a fegyvereket az iraki rendőrségnek. A megegyezés értelmében az amerikai hadsereg nem bombázza tovább Bagdad síita szegény negyedét, a felkelők egyik melegágyának tartott Sadrvárost. A gázai övezetben meghalt a Hamas-Palesztin fegyveres szervezet egyik tisztségviselője, amikor egy izraeli helikopter rakétát lőtt ki a Jabalia menekültáborra. A támadásban 2 megsérültek. Tegnap Khan Yunisnál a palesztin biztonsági erők 2 tagját lőtték le izraeli katonák. Korábban izraeli légitámadásban meghalt egy palesztin, aki katonai források szerint 2 társával fel akart robbantani egy ellenőrzőpontot. Az izraeli hadsereg korábban közölte, az átfogó hadművelet célja, hogy véget vessenek a palesztin rakétatámadásoknak. Az akció 11 napja alatt eddig több mint 80 palesztin halt meg. Magyar kápolnát szenteltek fel Krakkóban az Isten Irgalmasság Bazilika altemplomában. Magyar katolikus hívők 30 milliós adományából készült a templom. A kápolnát Erdő Péter bíboros, Magyarország prímása és Magyarszki bíboros krakkói érsek áldotta meg. A 2 éve épült modern bazilika altemplomában a magyar mellett hamarosan német, olasz és görög kápolnát is felszentelnek. Az ünnepi szentmisén közel 5000 magyar katolikus zarándok vett részt. A ceremónia keretében adják át a krakkói érsek Szent István király érekijét, amelyet Nagy Lajos király ajándékozott annak idején Lengyelországnak. 2 tehervonat ütközött egymásnak nem sokkal ezelőtt a komáromi vasútállomásnál, közölte Dobson Tibor, a katasztrófa védelem szóvivője. A balesetnek egy sérültje van. A Budapest-Győr vonalon még 2-3 óráig áll a forgalom. Az időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég, ma főként északkeleten, északától sok felé valószínű esőzápor, néha zivatar. Ma az északi, holnap az északkeleti-keleti szél időnként megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hőmérséklet kora hajnalban 4 és 9 fok között, holnap napközben 8 és 13 fok között várható. A híreket Felszeki Csaba szerkesztette, legközelebb 16 órakor mondunk híreket. 15 óra 4 perc. Most kapcsoljuk Szekszárdon a Heyman Présházat.
Irodalmi újság. A Magyar Rádió irodalmi hetilapja.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Egy olyan nagyszerű társaságban ülhetek itt a Heyman Pincészetben, hogy nem is kellene magyaráznom, hogy mi köze az irodalomnak és a borászatnak. Persze számtalan verset tudnék a magyar költészetből idézni, ami a borral foglalkozik, hogy Petőfi Sándorról ne is beszéljünk, aki megírta a saját lerészegedését, miközben kételkednünk kell abban, hogy egyáltalán bírta annyi bort inni, hiszen nem volt egy erős testalkatú férfiú. De a Heyman pincészet, illetve a Présház, ahol most vagyunk, annak is az emeletén egy olyan csodálatos tájba illeszkedik, amely a magyar történelmet is elénk tárja. Hiszen Mária Terézia korabeli a családi település, akkor telepedtek le itt a Heymanok Szekszárdon, előttünk a város, mint egy gyönyörű szép emberi tenyérbe meghúzódó kis település, ékszer, és bár párás az idő, a párás idő is engedi sejtetni, hogy elláthatnánk akár Bajáig is. És akik az asztal körül ülnek, azokról is szólnom kellene, bár maga az egész szoba szóra érdemes, hiszen koronditálak virítanak a túlsó falon, gyönyörű kovácsoltvas gyertyatartón égnek a gyertyák, a Szent Korona egyik szépséges ötvös remeke fölnagyítva az egyik ajtó fölötti boltozatban, és hát leírhatnám az egészet, hogy ahogy Podmanicki Szilárd mögé pillantok, ott Hrabal által aláírt sör alátét van, tehát a sör és a bor is elfér még ebben a kultúrában, ahogy a pálinka is, és mögöttem pedig a családfa, ami árulkodik erről a szépséges történelemből. Bal oldalamon Lázár Ervin, aki egészen idáig azt mondta, hogy műhold fogyatkozás lesz, nem fogunk tudni innen bejelentkezni a műhold által. Mellette Podmanicki Szilárd, aki Szegedről jött volna, hogyha nem a Balaton mellett horgászik délután. Juhos László szobrászművész, Rül Gizella, aki galériát vezet itt Szekszárdon, és hát az itteni kultúrát nagyon jól ismeri. A hozzám legközelebb álló mesterség, Kovács János mesterszakács, és itt ül Kispál István, aki Bordal költőnek nevezi magát, jóra való magyar tanárként, és aztán most jönnek a Ferencek, mert Heyman Ferenc a legidősebb Ferenc a társaságban, mellette Sebő Ferenc a muzsikus, akit mondhatnám azt is, hogy ennek a műsornak a zenei aláfestését adja. Heyman Ferenc, aki a mögöttünk lévő kemencét épített, amiben, ha jól láttam, akkor egy kismalac húzódott meg, amelyik éppen sülni kezd ebben a pillanatban. Már a parazsat teljesen kisöpörték a kemencéből, csak a tégla hője kezdi el sütni ezt a gyönyörűséges jószágot, és mellettem pedig a házigazda. Heyman Zoltán, a magyar borászatnak is egy jeles személyisége. Mit mondhatnék még el? Úgy ismerkedtem meg vele, hogy két esztendőnek előtte a Városligetben, a Bországgyűlésen sétálgattam és kóstolgattam a borokat jó sógorommal, Hanik Andrással, és egyszer észrevettem, hogy az egyik boron Csíkszentmihályi Róbert egyik szobra látható, a címkén. És mondom, mi ez egy Csíkszentmihályi szobor? És akkor megszólított Heyman Zoltán, aki hát meglehetősen kétségbe múlható módon sörrel a kezében kóstoltatta velünk a borát, megszólított, hogy te ezt honnan tudod egyáltalán, hogy ez Csíkszentmihályi szobor? Hát már olyan gyönyörűségesek ezek a félig állat, félig emberi alakokból készített kis bronzai, amik a tenyérnyi monumentalitás mesterművei. De hát most már annyit beszéltem én, hogy szólalja meg a házigazda, hogy szüret kellős közepén zavarunk, és hát beborult az idő is. Jó ez nekünk most egyáltalán? A szüret nem fog megakadni emiatt az időjárás miatt?
Szerencsénk volt, csütörtök, péntek, csodaszép idő volt, mi akkor szüreteltünk, ma már inkább a szőlőknek, a boroknak a leszűréséről, erjesztés indulásáról, préseléséről, meg kis ünneplésről szól. Mi most leengedtünk, megittük a pálinkáinkat, megittünk egy pár kis fröccsöt, fogadtunk 30-40 kerékpárost a környéken, és büszkék vagyunk, ennyi ember jó társaságban tudunk egy pár jó pohárbort meginni.
Hát aki fölkapaszkodik ide Heymanékhoz, az megérdemli. Nem egy könnyű út, de ez az igazi próba, hogy ide talál-e valaki a hegytetőre. De azzal kell folytatnom, hogy köztünk van valaki, aki most ebben a pillanatban Németországban van. Mégpedig Eszterházy Péter, ennek a Présháznak is gyakori barátja és látogatója, aki békedíjat kapott, és ezt veszi át most Kertész Imrétől Németországban, hogy itt legyen velünk valóságosan is. Jósvai Lídia szerkesztő kolléganőm megszólította őt.
Ezt valamikor 50-ben alapították, és akkor még nagyon emlékeztek a háborúra, és nagyon féltek a háborútól, meg akkor kezdődött ez az egész hidegháború is. Mi ezt már nem ismerjük, mert mondom én azt, hogy a háború rémületét mi már nem ismerjük, mi csak a béke rémületét ismerjük. Úgyhogy ez onnét indult, most már nyilván nehéz értelmezni. Illetve mindig, ahogy én néztem a népsort, amelyik eléggé lefegyverző, mert mondjuk Szempruntól Martin Buberig, meg Albert Schweitzer, mindig olyaskik kapták, akik valamelyest angazsáltak voltak. Hát én nem egészen ilyen vagyok. De azért ez úgy van, hogy nyugati szemmel, meg bizonyos értelemben objektíven is, Kelet-Európából hiába próbálkozik az ember valami lárpudlárral, vagy nagyon irodalmival, azt mindig nagyon áthatja, átitatja a történelem, az a konkrétum, amiben tapicskolunk.
Ön már évek óta szinte hazajár a frankfurti könyvvásárra, ilyenkor irodalmi estek, felolvasások, úgynevezett, hogy Magyarországon honos a kifejezés, író-olvasó találkozókon is részt szokott venni. Amikor Terézia Mora fordította a Harmonia Celestis, attól fél, hogy bizonyos dolgok nem fognak átjönni a magyar történelemből egyértelműen a német olvasó számára. Mit tapasztalt a különböző felolvasásokon? Mennyire értik a magyar vonatkozásait a műveinek, és mennyire fontos ez egyáltalán nekik?
Az reménytelen vállalkozás vagy vágyakozás, hogy a történelmünk a számunkra kedves, de mindenképpen közel lévő eseményeihez ugyanilyen viszonyba kerüljenek. Tehát azt a cinkosságot a mi történelmünk tényeivel, az nem várható el, hát fordítva se, ha nem tudom, a 30 éves háború, az ember érettségizett, akkor tudja, hogy mettől meddig volt, de nincs hozzá viszonya. Ha kimondom magyarul, hogy Mátyás király, akkor ezer dolog van, kezdve az óvodától, ahol először hallotta az ember, vagy az apjától, az anyjától, akkor a 7x7 népmeségnek, vagy nem tudom, micsodáknak az illusztrációi, egyáltalán az egész meseszerű Magyarország ott van ettől az egy szótól, vagy két szótól, az, hogy König Matthias, hiába tudják, hogy van ott a 15. században egy magyar, magyarul magyar király, sokra nem megyünk vele. És hát ezer ilyet lehet mondani, és a könyv ezerszer ezer ilyen kis dologgal működik. Ám azonban mégis az a helyzet, hogy nagyon érdekesen hasonló volt a felolvasások kori reagálást. Ott valamitől mégis előállt egy ilyen cinkos kapcsolat a könyvvel, vagy egy ilyen közelség. Tehát, hogy ráismertek ők valamilyen saját tapasztalatukra, mondjuk egy családbeli tapasztalatra, de akár a kiszolgáltatottságoknak, vagy a történelemben való levésnek, hogy majd ezt még javítom levonatba. Tehát, hogy valamilyen hasonlóságra, ugye csak így működik az olvasás, hogy az olvasó saját magára ismer. Na most ez volt nekem a nagy élményem, hogy ezt most láttam először ilyen erősen, hogy van német olvasó.
Átlapoztam a Boremberek 2004 című albumot, hogy Heyman Zoltánról puskázzak ki valamit. Portréja azzal indul, hogy krúd is alkat, és a zárszó pedig az, hogy egyszer még miniszter is lehet belőle. A kettő között mi minden lehet? Milyen Heyman Zoltán a borász?
Hát az az igazság, hogy nagyon szívesen énekelek Heyman Zoltánról. Mert számomra ő egy tulajdonképpen, ha volna olyan, hogy polgári értékrend, meg polgári Magyarország, meg polgári reflex, akkor ő egy ilyen volna, vagy ennek a képviselője volna. Tehát, hogy valaki, aki tehetséges, akar valamit, nem csak saját magára gondol, hanem mindig közösségre gondol. Amit én úgy véletlenszerűen látok, annak mindig köze van ahhoz a közösséghez, amiben ő van. Ahogy megszervez borászok közt ezt azt, ahogy Szekszárdon is működik, vagy mást a más munkahelyén is, ugye én régrebből is sajnálom, mert hol is ismerkedtem én meg vele? A borkostoláskor ismerkedtem meg vele. Tehát ugye ott kellett volna kezdeni, hogy komoly ember, mert van neki nyelve. Nem úgy, nekem is van nyelvem, de a másik értelemben. Tehát az, hogy nagyon jól meg tudja az ízeket különböztetni egymástól, hogyha azok különbözőek. Látok egy ilyen működő palit. Van benne, és ez mindenre érvényes, egy nagyon jó földközeliség. Nem azt akarom mondani, hogy két lábbal áll a földön, de ott áll, csak közben ez összekapcsolódik valami nagyon kifinomulttal. Hihetetlen utál mindent, amit blöff. Ugye ez jó orra is van, tehát azonnal kiszagolja, ahol valami kicsi blöff van. Most ez nem azt jelenti, hogy az elegáns helyek azok okvetlenül blöffök. Tehát az nem úgy van, hogyha hat pincér szolgál ki, akkor az biztos csak duma. De azért a komoly ember, már komoly olyan ember, aki enni szeret, az nem szabad elfelejtsen, hogy más dolgokat viszont kizár dolog, hogy hat pincér társaságában meg lehessen tapasztalni. Mondjuk ahhoz a körömpörkölthöz, amit a Zoli édesanyja csinált, ahhoz mégiscsak le kell menni Szekszárdba oda abba a helybe, és az számomra pont ugyanolyan nagyságrendű kulináris élmény, mint az a töltött homár, amelynek részleteinek az ecsetelésétől most eltekintek. De ahhoz kellett hat pincér ottan Marseille-be, míg nem mögöttük a tengerben lebukott a nap. De a nap az ugye Szekszárdon is lebukik. Bármikor tudok róla beszélni, mert van benne valami nekem példaszerű. Ez a szorgalmas, élvezkedő életvezetés, ez nem idegen számomra. Tehát az az érzésem, hogy mindig dolgozik, tehát hogy agyon dolgozza magát, de valahogy mindig van idő arra, hogy egy nagy vacsorán ott üljön, amely nagyon hosszan eltart.
És mi is itt ülünk egy nagy vacsorán, ahogy Eszterházy Péter mondotta volt, bár előttünk most még csak italok sorakoznak. De én a legnagyobb tévedésnek azt tartom Magyarországon, hogyha aperitifről beszélnek, akkor rögtön pálinkára gondolnak, holott ugyanúgy szolgálhat a bor is aperitifként. Jól mondom én ezt, Heyman Zoltán. Mi van itt előttünk az asztalunkon, mert mindez szorosan összefügg a család történetével is. Ezeknek a boroknak a neve, hangulata.
És az a baj, hogy nagyon hosszú válaszaim vannak. Ez egy fuxli. A fuxli a sváboknál a rókaszínre utaló Schillerbort jelenti. Itt Szekszárd környékén a nagyszüleim még fuxosnak vagy fixlinek hívták ezt a rókarőt színű, nagyon könnyű vörösbort, ami a mostani rozé kultúrától annyiban különbözik, nagyon sokban különbözik. Ez igazából inkább egy vörösbor, tehát érettebb, teltebb, gazdagabb ízű, mint a nagyon könnyed rozék. Ebben nem rozét bántani szeretném, hanem a fuxi szeretném eltávolítani innét.
Igen, mivel a Schiller az nem rozé, hanem egy valódi vörösbor. Én is így tudtam eddig, csak hát a Schiller eltűnt a magyar asztalokról.
Jövünk. Ha itt Szekszárd környékén elmegy Györkönyre a pincefaluba, vagy Pakson bemegy a pincék közé, ott van a Schiller. Azon egyszerű oknál fogva, itt a környék régi technológiája, a régi fajtái, elsősorban a kadarka, predesztináltattak arra, hogy ilyen típusú borokat készítsenek. Nos, várjál csak egy szót még ide, ezek az öreg paraszt emberek nem voltak, hogy is mondjam, híján az okos észnek, ezt a bort maguknak csinálták. Akár szódával fröcsnek, akár tisztán kvaterkázni, akár bármilyen étel mellé, ennek a bornak ott a helye mindenütt. Egy szép játék.
Hogy mennyire teljes a kultúra, arra itt a példa Ferenc öcséd, aki építész, így mutatta legalábbis be az édesapád. Gyere közelebb, Ferenc, hozzám, hogy oda tudjam tartani a mikrofont, és nem véletlenül a pincéknél tartom oda neked a mikrofont, hiszen pincéket építesz az ország szerte. Mi ennek a titka, hiszen boltozatos, középpontú pincéket csinálsz. Ez valami értelme is van ennek, vagy csak a szépség miatt csinálja az ember? Ettől jobb lesz a bor magyarán, vagy ilyen pincéket rendelnek tőled? Divat az egész.
Az öcsém rendelte itt az első pincét. Ez még a budai nagyapám régi pincének a lemásolásáról volt szó. Na, most a lexikonba utána néztünk ugye a kupolás rendszernek, hát leírás ennek nem volt. Rá kellett jönni, hogy hogyan kell ezt megrakni. Meg kellett nézni egy-két meglévő kupolát még, és úgy próbáltuk megcsinálni ezt a pincét, úgy néz ki, hogy sikerült. Hát most, hogy ebben van egy kis hagyomány tisztelet. Mostanában nagyon sokan csinálnak ugye bortálolást betonból, mélygarás jellege. Én nekem ez nem tetszik, egyszer a formája sem, mert a szögletest valahogy nem szeretem, a panelházakat sem szeretem, ez a stílus az nem jön össze. Én az íveket nézem, elindultunk ugye ebből az egy kupolából, most már terméket készítünk, de csak maradtunk ennél a az építészeti stílusnál, ami végül is etruszk eredetű. Az autómra az van írva, hogy római. Hát most már egy-két hónapja ebbe se hazudok, mert most az egyik helyen tényleg egy római keresztboltozatos csináltunk.
Hát azért is érdekes ez az egész, mert a cigány önkormányzattól te valami kitüntetést kaptál. És rögtön meg is jegyezte a bátyát, hogy miért. Úgyhogy most ezt oszd meg velünk.
Egy 5-6 éve csopakon egy dongaboltozatos pincét kértek kupolával, és ragaszkodtak ahhoz, hogy bontott téglából készüljön. Én először tiltakoztam, mert ugye féltem attól, hogy méretbe ugye biztos, hogy nem lesz egyforma, nem fog sikerülni. Hát elkezdtük csinálni, mikor már jönnek a négyzetméterek, kezdett tetszeni. Utána ugye eltelt egy idő, az itteni kismérő téglából, amit csináltunk pincéket, elég sok helyen, ahol vizesebb a talaj, probléma van. A csopaki pincénél nem történt meg ez a dolog, tehát statikailag is bírja az épületnek maga a súlyát, meg a földnek a súlyát, meg a páratartalmat is. Így abba hagytam azt, hogy én új téglával kísérletezzek, és elmentünk keresni, hogy hol lehet beszerezni ezeket a téglákat. Most így történt az, hogy a szekszari cigánvajda ugye bontással foglalkozik, vagy ő, vagy az emberei, és innen indult az, hogy őtől elkezdtem vásárolni a bontott téglát.
És ezt értékelték ezek szerint?
Hát tulajdonképpen azt értékelték, hogy így végelem én másodkézből munkát adok őnekük.
Nagyon szépen köszönöm, és meg kell szólaltatnom a legidősebb Heimant, aki hát régi mezőgazdász ember, és Lázár Ervin édesapját is ismerte, aki szintén a közelben volt agronómus. Mit változott itt a táj az elmúlt 15 évben? Heimann bácsi, Heimann Ferencet hallják, aki a legsikeresebb TSZ-elnök volt itt a környéken, majd aztán képes volt arra, hogy tisztességgel szét is ossza a földet azoknak, akiknek a tulajdona volt egykoron a rendszerváltás környékén.
Nyugodtan nevezhetsz bácsinak. Elvégre elmúltam 74 éves, hála a jó Istennek, és én erre nagyon büszke vagyok. Mert minél tovább él az ember, annál boldogabb előélete volt, ez egészen biztos. Hát, hogy mit változott? Tulajdonképpen mi már a 60-as évek végén a termőszövetkedetbe pár év alatt 470 hektár új szőlőket telepítettünk, de nem úgy, mint a környező borvidékeken, és most hadd ne mondjak helységneveket, akik kimentek a szoknyákra, az úgynevezett lapos területekre. Mi visszamásztunk a szekszárdi domboldalakra, és ott teraszisodottunk, és úgy telepítettük már a modern fajtákat. Hát tulajdonképpen az elmúlt 15 év, a rendszerváltás óta mit változott? Visszajött a régi egyéni érdekeltség, mert ez a kolhozban nem volt meg. És az egyéni érdekeltségen keresztül mindenki a városba beköltözők, vagy újonnan beköltözők is területet kaptak, szőlőket művelhettek, és hogy így mondjam, belekóstoltak a szőlőkultúrába. És ez barátságosabbá tette az embereket, összetartóbbá, emberibbé varázsolta. Most, hogy ugye a rendszerváltás megtörtént, mindenki visszakapta a területét, egy hatalmas föllendülés indult meg a városba, és nagyon-nagyon sok legkorszerűbb művelési módokkal, legkorszerűbb fajtákkal telepítettük be a hegyoldalakat, ami egy új föllendülés a város borászatának. Csak röviden még annyit, ugye tudjuk, hogy mikor tették tönkre Szekszárd és minden magyar borvidék hírnevét, Rákositól kezdve Gádárig, amikor a Szovjetunióba a cukrozott, csinált borokat nagy pénzekért, mert ahhoz adott az állam mindig támogatást egy-két nagyüzemnek, állami gazdaságpincészeteknek, hogy azoknak a pacs magukért mindig sokkal nagyobb jövedelmek volt, mint a TS-eknek vagy az egyéni gazdáknak. Hát, hogy mondjam, újra megfiatalodok, amikor látom, hogy a fiaim tulajdonképpen mind a kettő, az egyik az építészetével csodálatos dolgokat alkot, a másik fiam magával, a szöllészettel, borászattal foglalkozik, az én legnagyobb örömömre, és mondom, kezdek fiatalodni.
Hát ezt a fiatalságot örömmel konstatáljuk, mert közben csendesen töltöget itt nekünk hol Heyman Zoltán. Persze Lázár Ervin inkább csak magának, de azért őt kell szólítanom, hiszen te Ervin itthon vagy. Olyan gyakran jársz ide, és annyi ismerőst találtál Rül Gizellának rögtön a rokonságát, a földrajzírkos.
Rül Gizella Felsőrácegres, úgyhogy...
Őt onnan ismered, onnan földid, de hát édesapádat ismerte, említette Feri bácsi is. Hát akkor most mi köt téged ide Rácegres pusztán kívül, szóval mi köt Szekszárdhoz például?
Hát az kedvesem, hogy én ide jártam középiskolába a legszebb időszakban 1950-től 1954-ig. Ezt a traumát, hogy egyrészt Rákosi rendszer volt, másrészt nekem Szekszárdon kellett lehúznom ezt a 4 évet, rettentően megutáltatta velem ezt a várost. Hogy elég hosszú időnek el kellett ahhoz telnie, amíg rájöttem, hogy tulajdonképpen az egyik legszeretettebb városom Szekszárd.
Mi volt az, ami taszított? Az iskola volt olyan gyenge, a város volt annyira lepusztult. Hát azért egy gimnáziumnak van egy belső világa.
Az iskola olyan volt, amilyen volt benne jó is, rossz is. Egy pusztai gyereknek nagyon nehéz egy ekkora világvárosba beilleszkedni, mint Szekszárd. Talán ez volt az egyik. És hát bizonyos dolgok miatt biztos nem éreztem itt jól magam, de ez inkább az akkori korral volt kapcsolatban, úgyhogy most már a kedves városaim közé tartozik Szekszárd, és mindig nagy örömmel jövök ide, és ráadásul a történetét is tanulmányozom, sőt, még a szekszárdi borral és irodalommal kapcsolatos műveket is elolvastam.
Na, hozd meg velünk a titkait, hát legalább
négy. Nagy segítségemre szolgált. Itt kéne lennie köztünk dr. Töttös Gábornak, aki ennek a legjobb tudója. Ismerője, írt is egy könyvet, hogy a szekszárdi bor, azt nem ez a címe, és ebben benne vannak az irodalmi vonatkozások, és olyanok, amire én nem is gondoltam, hogy itt Móricz Zsigmond is járt Szüreten, és leírta, hogy itt mi volt, akkor azt is leírta, hogy a egri és a szekszárdi borvidék között volt a vita arról, hogy na, ki is mondta ki először azt, hogy bikavér, és akkor a Gábor...
Ez máig sem zárul.
Gábor kimutatta, hogy Varai János versében olvasható először, hogy bikavér, már pedig Garai János ugye tőről metszett szekszárdi költő, akkor hát ugye a legnagyobb irodalmi mű a szekszárdi borral kapcsolatban a Stein Aurel 1888-ból származó levele, amit Indiából küldött a szekszárdi boros gazdának, akitől palackozott borokat rendelt, és azt írta, hogy a bor kitűnően kibírta a hosszú tengeri utat, kibírta az indiai meleget, és most azt mondják itt Indiában, ahol tulajdonképpen nem is szabad nekik bort inni, mert a vallásuk nem engedi, hogy ez vetekszik a francia és az olasz borokkal. És akkor eszembe jutott az is, hogy arról amiről Heyman Ferenc beszélt, hogy tönkretették a szekszárdi bor hírnevét.
Idősebb Heyman Ferenc.
Igen, hogy azt beszélgették itt, ugye, mert azért mi középiskolás korunkban kijártunk a barátaink, szekszárdi barátaink pincéibe, és megközelítettük a berúgást. Hogy,
ez nekem hogy, teljesen új dolog.
Hogy a szekszárdi bor annyira híres volt, hogy még ők is azt mondták, az indiai maharadzsák ezt itták, a Haile Selassie ezt itta. Tehát világhírű volt a szekszárdi bor. És ezt egy-két mozdulattal lehetett lerombolni, és én azért vagyok nagyon nagy tisztelettel minden olyan szekszárdi borász iránt, aki tisztességgel próbál jó borokat előállítani, hogy ezt a, állítom neked, most voltam Olaszországban, csak rosszabb borokat ittam, hogy ezek a szekszárdi borok jobbak, vagy legalábbis versenyben vannak a világ legjobb boraival, hogy ezt egyszer tudatosítani kell az egész világ előtt.
Örülök, hogy itt van velünk Podmanicki Szilárd, egyrészt mert Szeged irodalmi színeit hozza ide közénk, másrészt pedig egy olyan emberre emlékezhetünk, akinek hát bizony néhány esztendővel ezelőtt a temetésén is sokan itt voltunk, hiszen Baka István volt az a költő, aki annyira kötődött ez a városhoz szegedisége ellenére, vagy Szegeden eltöltött évei ellenére, hogy a végrendeletében is az volt, hogy itt érhessen nyugovóra. És nyugodtan mondhatom, hogy Baka István a bornak jó barátja volt, és ebben semmi pejoratívet nem tudok mondani, mert borozgatás közben remekül el lehetett vele beszélgetni. Szilárd, neked milyen emlékeid vannak Baka Istvánról, hogy ide idézzük őt is ehhez az asztalhoz, bár Szekszárddal kapcsolatban emlegethetnénk jó néhány költőt, hogy csak Babicsot ne is mondjam. Parancsolj!
Hát Pistával tulajdonképpen jó néhányszor órákig ültünk akár a Kincskereső szerkesztőségében, de többször otthon náluk is leültünk beszélgetni, borozgatni, és hát mivel én tulajdonképpen fizika szakonként végeztem, rendkívüli módon érdekelte őt ez a terület, a relativitás elmélet és ezek a dolgok, és én nagyon szerettem vele beszélgetni ezekről, mert olyan embernek ismertem meg, aki úgy a költészetével és az egész lényével összhangban volt kíváncsi ezekre a dolgokra. Úgyhogy én a Pistáról ilyen emléket őrzök.
Vajon eljártál annak idején Szekszárdon vele, vagy csak
nem, azok nem, után? Mindig, sőt, én úgy hallottam mindig tőle ezt, hogy Szekszárd, hogy én akkor nem tudtam, hogy ő szekszárdi. És gondoltam, hogy imádja ezt a bort, és azért jön, tehát számomra később derül csak ki. Hogy...
Nem akarod azt mondani, hogy csak is kizárólag a fizikáról beszélgettetek? Hát két tollforgató ember azért mégiscsak az irodalom dolgait is megbeszéli, és hát azért legyünk abban biztosak, hogy a 80-as évek azért még rengeteg politikai és esztétikai izgalmat hordozott.
Ez már a 90-es
években. Na az is, igen. Nem kevésbé. Szóval miről beszél? Felolvasta például a versét, mert nekem mindig olyan fantasztikus volt, amikor előkapott egy-egy verset.
Nőkről beszélgettek.
Nem a borról. Ne hagyd magad, Szilárd.
Hát, hogy mondjam, szóval olyan egészen különleges volt a mi viszonyunk. Tehát nem tudom, volt valami közelség, amivel egymáshoz kapcsolódtunk az alatt a rövid idő alatt, amíg ismertük egymást, de valahogy, hát ugye aki ismeri a munkáinkat, az övét és az enyémet, szóval ezek nem egészen beszélgetnek egymással ezek a munkák. Ugyanakkor...
De ez nem választott el benneteket.
Nem, éppen ez volt benne az érdekes, és ami nagyon-nagyon különös számomra, hogy ugye azóta velem is eltelt ugye körülbelül lassan 10 év, és most kezdem közeledni érezni az ő munkáit, meg az én mostani munkáimat, és ez nekem olyan különös szép dologgal tölti meg ezt a volt kapcsolatot.
A szerkesztőségi életébe beleláthattál-e? Vagy ez teljesen egy másik fejezet volt? De milyen szerkesztő volt?
A szerkesztőségben, amikor ott jártam, én annyit láttam, hogy óriási pipafüst szóltak a lemezek, állandóan komoly zenét hallgatott, bár volt, aki azt mondta, hogy botfüle volt hozzá, nem tudom.
Ez hát nem játszott, hallgatta, szóval.
Igen. És szóval számomra mindig egy ilyen nyugodt, szerkesztő, költő ember testesített meg, amikor én ott megismertem.
Ez a vidéki létezés, ami itt Szekszárdon oly kellemesen vesz minket körül, ennyire otthonos, ez neked az irodalmi munkásságodban, a írásaidban is visszaköszön. Fontos ez neked egyáltalán, mint ihlető elem? Nem költöztél föl Pestre, nem tartottad fontosnak, hogy a pesti irodalmi életben jelen legyél, hanem megmaradtál Szegedinek.
Igen,
ez választás?
Valószínűleg, még hogyha nem is tudatos is, de mindenképpen. Szóval én szeretek kicsit visszavonultan élni, elgondolkozni azokon a dolgokon, amiket én szeretnék megcsinálni, és valahogy jobban otthon találtam magam. Én gyerekkoromban faluban nőttem föl, szőlősorok között.
Hol?
Jászkarajánon, Cegléd mellett.
Hát a Jászságból jól elkerültél ide.
Úgyhogy számomra nem volt az tét vagy kérdés, hogy úgymond én karriert akarnék csinálni, és ezért Pestre menni, vagy valamiféleképpen a fővárosban való létezés előnyeit kihasználni. Én halálosan naívan még mindig azt gondolom, hogy a minőség az előbbre való, mint hogy...
Hát akkor folytassuk a minőséggel. Idefelé az autóban Sebő Ferenccel, persze, hogy irodalomról beszélgettünk, bár sok más dologról is, és egy nagyon érdekes együttélését mesélt el nekem az irodalomnak és a népzenének. És ez annyira groteszk és annyira mulatságos, nevezetesen arra gondolok, hogy Petőfi versek tűnnek föl népdalokban, amiről tudtunk eddig is, hogy pillanatok alatt népdalra fordították ezeket a verseket, de még izgalmasabb az, hogy tájékozatlan vagy kevéssé tájékozott néprajzosok ezt ma fölgyűjtik, mint eredeti népzenét. Na hát ezt a történetet, a poénodat lehet, hogy lelőttem már, de te idézeteket kezdtél a fülünkbe énekelni. Úgyhogy én nagyon örülnék neki, hogyha erről néhány szót mondanál. Mert ez egy irodalomtörténeti, filológiai izgalom is, nem csak néprajzi.
Mindig öröm számomra, ha erről beszélhetek, mert úgy tapasztalom, hogy a mi informatikára irányított társadalmunkban most nagyon nagy hiányosságok vannak azon a téren, hogy a saját hagyományainkat nem tudjuk kellőképpen értékelni, illetve sokszor nem tudjuk, hogy az mit is jelent valójában. Tehát amikor népzene vagy népdal, ezt kiejtjük a szánkon, akkor általában egy ilyen végleges és lefixált valamire gondol mindenki, holott ez egy folyamat, ez egy hosszú-hosszú folyamat. És
örökös átalakulás.
Örökös átalakulással, követve az életet bizonyos lemaradással.
És minden hordozó hozzáteszi a saját egyéniségét. Tehát aki újra dalolja, az a maga íze szerint.
Egyrészt, de azt akarom elmondani, hogy a maga ez a hagyaték, amit most összegyűjtünk és egybelátom most már, ez több évszázadnak az információit közvetíti felénk, és azok a népdalok, amit ma lehet gyűjteni, mondjuk egy ilyen elzártabb helyen, mint az Erdély mezőség, ahol még az emberek legalábbis vissza tudnak emlékezni arra, hogy anyjuk, apjuk miket énekelt, azt tapasztaljuk, hogy olyasmikkel jönnek elő, amire megtaláljuk az egyes korszakok irodalmi stílusait és hivatkozásait is. Tehát merem mondani például, hogy Balassi Bálintnak az a korabeli zeneanyaga, amire ő a verseit írta, az a manapság 400 év múlva még mindig él és gyűjthető. Pont most a Balassi év kapcsán nagyon érdekesen tapasztalom, hogy csak ránézek egy ilyen Balassi verse, és az a sok-sok betáplált népdal, ami a fejemben van, azonnal megtalálja azt a formát, és már lehet is vele énekelni. Na most a Balassi óta is eltelt néhány évszázad, és most már Petőfitől is legalább elég messze vagyunk 150-200 évre ahhoz, hogy ez is már olyan szépen betagozódott a nép használatába, akik a népdalt nem népdalként éneklik, hanem használati nyelvként, tehát a saját életük része volt, a kommunikáció része, mondjam így. És bizony, konkrétan, amit meséltem neked, Csorba János bácsi, aki egy széki adatközlöm volt, és már évtizedek óta gyűjtök tőle, maga is mondta, mert ő csak két osztályt végzett, egy művel parasztember, mint a mezőségen sokan még, mondta, hogy ez Petőfi vers, Ferike, mondta nekem. És tudtam, hogy csak az első három versek Petőfi vers, de ő még olvasta Petőfit is, szóval itt van az érdekesség, és aztán hallottam az anyagban olyan szövegeket is, és ezeket még a mezőségiek még úgy tudják, ami már nem Petőfi. Talán harmadrangú költők, de olyanok, akik a 19. századnak a népszi műveibe írták a szövegeket a nótákhoz, a híres slágerekhez, és ha nevezzük így, az akkori média ezt úgy elterjesztette az egész Kárpát-medencébe, sőt, helyenként még azon túl is, hogy ezt a mai napig is be lehet gyűjteni, fel lehet lajstromozni, csak hát illene tudni azokat a költőket is, akiktől ezek származnak.
Na de hát Arany János ballada is bebandukolt a népdalba,
igen,
mert a Szilágyi Erzsébet levelét megírtad, legalább mutasd meg nekünk, énekeld el.
Hát az volt az érdekes, ezt a János bácsi mesélte, hogy hát ő tud egy ilyen balladát, és mondom, hát akkor énekelj el. És elkezdte énekelni, hogy Szilágyi Erzsébet levelét megírta,
Szerelmes könnyével azt is telesírta, fiának a levél Prága városából. Örömet viszen a szomorú fogságból.
Az ember ezt meghallja, hát ez egy nagyon ősi népdal, ezt felgyűjtjük. És a nép hogy emlékszik ugye Mátyás királyra, meg Szilágyi Erzsébetre. Na most, akkor megkérdeztem János bácsát, hogy ez hogy volt, meg hogy miért hagyott ki még 40 versszakot ebből, mert azért ő ezt úgy nagy ritkításot
nyeseget.
Akkor elmondta, hogy hát édesanyám nagyon szerette a verseket. Az iskolába tanultak egyet, mire hazaért, már nótára fogta, és már nekem így énekelte.
Na akkor most te fogjál nótára valamit, mert biztos hoztál valami olyasmit, ami ezekhez a csodálatos vörösborokhoz illik, és a tekerő az öletben, a mikrofon pedig a tekerő mellett.
Na ugye a tekerőlant is egy ilyen dinoszaurusz tulajdonképpen a mi kultúránkban, hiszen ez a középkor hangszere volt, és az egész hangulata, az egész hangzása a középkornak azt a fajta hangzását közvetíti felénk, ami valamikor egész Európában általános volt. Egy tartott hang, fölötte egy dallam, ami jó ki van cifrázva, és hozzá persze a nagy dobok kellettek, hát ezt a recsegés pótolja itt nekünk. Ez a hangszer egymagában meg tudja valósítani ezt a középkori hangzás ideát, amelyet a minédolaink is megtartottak. Hát most egy kicsit tekerőzem akkor.
Na, akkor halljuk ezt a tekerőzést.
Látok, köszöntök, olyat iszok, csak úgy nyöszörgök. Elástam a pénzem, szomjazom, kiásom a pénzem, szomjazom, de így jár, aki mindig bort iszik, míg a temetőbe nem viszik, majd ha a temetőbe kiviszik, Isten úgysa több bort nem iszik.
Tanulságos történet.
Szépen köszönöm, és még megkérem, hogy ne tedd le az öletből, mert majd zenével fogunk búcsúzkodni a műsor vége előtt, de hát annyian vagyunk még itt beszélgetőtársak. És Jóhas Lászlót kell megszólítanom, ugye szobrászt már emlegettük, Csíkszentmihályi Róbertet, de ön is szobrokat hozott a kezében ide, és miközben azt mondta Heyman Zoltán, hogy szobrász, akkor ilyen szerényen legyintett, hogy ugyan, dehogy. Hát akkor mit jelentett ez a legyintés, László?
Nem szerénykedés volt ez, hanem manapság már az is szobrásznak, illetve művésznek nevezi magát, aki fog egy darab vesszőt, aztán megfarag, lehántja róla a kérget, erre egy kis papírkával ráírja, hogy vessző, és ez már egy műalkotás. Szóval valahogy, és ezek rettenetesen hirdetik magukat, hogy ők művészek.
Mondja most... Podmanicki író úr Szilárd, hogy és ez absztrakt művészet.
Igen. De most én valahogy ezektől egy kicsit úgy félnek.
Tehát a hagyományos szobrászat izgat.
Hát mert hogy ezt tanultam valamikor Marosvásárhelyen, gimnáziumban, aztán Kolozsváron folytatva, és majd Budapesten.
Ki volt a mestered Kolozsváron?
Kolozsváron Lövit Egon Márk nevezetű...
Tipikus román név, ne is magyarázkodj.
Igen, igen. Egyébként nem román, de...
Csak igen, ironizáltam.
Igen, elnézést. Ez is azt jelenti, hogy milyen humortalan vagyok, de hát Isten. Aztán majd Budapesten fejeztem be, miután átköltöztem Magyarországra, ez egy kicsit ott kapcsolódik a Heyman családdal, hogy ők 1700-as években jöttek át, én meg 1970-es években jöttem át. Valahogy kötődik egy kicsit, bár ugyan eddig nem nagyon ismertük egymást. Én névről hallottam róluk, ők nem tudom, hogy rólam hallottak.
De jó hírüket hallottad.
Igen, jó hírüket hallottam, és örömmel hallom, hogy ők is igenelnek, tehát ők is hallottak rólam. Nekem tulajdonképpen valahol a borhoz ott van kötődésem, hogy egyszer a polgármester megbízott egy munkával, hogy csináljak egy borkutat ide Szekszárdra, és ugyan sokkal később jöttem rá, hogy ez a borkut, ami hát megvalósult, számomra is mit is jelent, ezt most nagyon röviden elmondanám, hogy Bakhusz tulajdonképpen valamikor pár ezer évvel ezelőtt Szekszárdon született. Illetve akkor
szinte
még...
Szinte biztos voltam.
Igen.
Még egy kicsit iszunk.
Akkor még nem Szekszárdnak hívták, hanem egy szép menyecskét hívtak Szekszárdnak, és ezzel a szép menyecskével, akit Szekszárdnak hívtak, fölültek a hordó tetejére, és ott egymás kínálgatva, hol fehérrel, hol vörösborral, jól érezték magukat. Nos, ezt fogalmaztam meg igazából ebbe a szoborba, és hát a szobor és a tartó oszlopa gyűrűjébe, találkozásának gyűrűjébe mindenféle szőlő lényeket mintáztam, egy szőlő fürt vagy egy szőlő csokorba ültetve, ami, mit tudom én, muzsikáló tücsöktől elkezdve kalapos csigabigáig, nem tudom én, denevéren keresztül lepkéig, és hát valahol én itt kötődöm, meg hát ott is, hogy sokszor szobor csinálás közben iszogatjuk a jó borokat.
És nem is az agyagot locsolgatjátok vele?
Nem igazán. És hát a lelkünket locsolgatjuk, örösbor. Egyébként még egy kicsit csak, hogy valahol én is terjesztem a szekszárdi bor, illetve a törköly jó hírnevét. Németországba szoktam járni művésztelepre, és anélkül nem megyek el, hogy legalább 20-30 liter vörösbort és 8-10 liter törkölypálinkát ne vigyek ki, és ott a szlovákoktól... Nem probléma, Európába tartozom.
És ott a visszaviszed törmény... Stuttgart környékére, igen, a borokat, igen, ahonnan a helymanok
származnak. A németek is rendkívül szeretik a szekszárdi vörösbort, és biztatnak, hogy még vigyek. De örményektől elkezdve nagyon
mindenki jól meg van benne.
Nagyon jól meg vagyunk vele.
Gizella, olyan udvariatlan vagyok, Rül Gizellát kell megszólaltatnom, akit kultúra menedzseléssel vagy kultúra támogatással foglalkozik a városban, galériát vezet, ami már önmagában is küldetés. Hát milyen feladat ebben a kisvárosban a művészetet pártolni, vagy a közönség elé vinni, Gizella?
Számomra nagyon jó feladat, mert önként vállalt dolog. Hollandus János barátommal együtt ketten csináljuk a Tolnaart internetes oldalakat. Ez egy művészeti portál, itt megpróbáljuk bemutatni azokat a képzőnép, iparművészeket, egy kicsi zenét, egy kicsi irodalmat, akik a megyéhez kötődnek, vagy itt élnek, vagy elszármaztak, mint Ervin.
Lázár Ervin, igen. Tudja a közönség is.
Tehát ezeket a tehetséges embereket szeretnénk mi megmutatni az interneten.
A nagyvilágnak.
A nagyvilágnak.
Mert ezt úgy gondolom, hogy azoknak mondom csak, akik nem barátjai még a számítógépnek, úgyse ússza meg senki. Tehát rá klikkel az ember egy-egy címszóra, és akkor ott megjelennek az itteni művészek, végig lehet nézni az életrajzukat, meg lehet nézni, milyen munkákat csináltak, hiszen képeket is ki lehet nyitni, és közben szól a zene, vagy az ide szóló irodalmi élmény. Ugye így csinálják ezeket, Gizella?
Hát nálunk hangok nincsenek föltéve az internetes oldalra, de képeket meg lehet nézni. Tehát ezen
és valóságos galéria, valóságos kiállítás rendezés, ezzel is foglalkoznak?
Hát éppen Heyman Zoltánnal és a Jantner Fotóval közösen szeptemberben indítottunk egy olyat, hogy, hogy Garai 8 kapuai galéria, ami egy átjáró.
Ház?
Átjáró kapuaj.
Átjáró kapuaj.
És ezt felhasználjuk egy kiállításra.
Egy szabadtéri kiállítás?
Hát szabadtéri, mert igazából nincs bezárva a kapu, tehát bármikor megnézhető. Ebből következik, hogy nem eredeti alkotások kerülnek kiállításra, hanem fotoreprodukciós kiállítás. Eddig a hozzám érkezett visszhangok alapján azt mondhatom, hogy tetszik a szekszárdi embereknek.
Most Kovács János nem tudom megszólaltatni, de addig Heyman Zoltánhoz nyújtom a mikrofont, de megkérem Kispál Istvánt is majd, hogy készüljön arra, hogy megszólítom a versek okán, és hogyha egy bordalt elő tud kapni, legyen keze ügyében.
Gizihez csak annyit, hogy egy dolog, hogy kapuai galériát csináltunk, egy jó játék. Minden hónapban szekszárdi és Tolna megyei művészeknek a megszólaltatása most jelképesen is, de... Ez a Tolna Art gyűjtemény az interneten, ez jelenleg több mint 200 szobrászt, festőt, népművészt szólaltat meg a maga jelképes szavával, de baj van, most jelenleg 400-at látunk. Nem hiszitek el, és nem hiszi el a kedves hallgató, hogy ebben a kis pici kis megyében, a világ végén eldugva, itt több száz művész van, él, vagy ide származó, és innét került el, és gyakorlatilag, ahogy nézzük, és ahol tárul föl a festők és szobrászok, és az írók és költők, és népművészek köre, egy nagyon gazdag tárháza van, olyan hihetlen élő gazdagságunk van, most akár a Kovács János felé is beharangozóan, az ételektől kezdve ennek a világnak, hogy tényleg egy csoda, ahol itt élünk, itt könnyű jó bort csinálni, mert költészetként szólal mindenkinek a szavaként.
János, ha már így megszólítottunk téged, mondtam, hogy a legszimpatikusabb mesterség ez a szakácsmesterség, mert azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy a költészethez és az íráshoz, a prózaíráshoz, ehhez aztán nélkülözhetetlen a fantázia, mert a recept csak arra való, hogy az ember elolvassa, félretegye, és aztán elkezdjen főzni a maga ízlése szerint. Hát talán az lenne a legtisztességesebb, hogyha egy kicsit a rádióhallgatók szívét elfacsarintanák, mivel készültél a mai napra, mert azt mondta itt nekem idősebb Heyman Ferenc, hogy hát tudsz te rendes magyaros kaját is csinálni, nem csak azokat az európai étkeket.
Pontosan így van. Én tulajdonképpen a gyökereimet élem meg akkor, amikor egy kemencét befűthetek, amikor egy kártkalácsot elkészíthetek, hisz én gyakorlatilag Szekszárd peremkerületében Sárközbe születtem, és én ezt az ősi mesterséget tulajdonképpen a dédnagyanyámtól tanultam.
Na, akkor azt is elmondjuk, hogy ez a kalács viszont csús, és tejföl beforgatják, és finoman borsos. És én ilyet még életemben nem ettem. Ez ilyen borkorcsolya, vagy minek?
Igen, ez borkorcsolya, illetve hát a sárközi lakodalom akkor ez kínáló kalácsképpen szerepelt. Pontosan azért ugye, hogy a lakodalomra már meg tudjuk alapozni a későbbi borok kóstolását, és én nagyon sokszor most már a Szekszárdra érkező vendégeknek ezt adtam, és bizony nagy sikert aratott. Mindig elmondom, hogy ezt a kalácsot nem késsel villával kell lenni, hanem meg kell fogni, és nem baj az, hogyha ám a bajszunk, illetve a kezünk tejfölös vagy téfölös lesz tőle, ahogyan mondanánk a sárközben, utána majd megtörülközünk aztán.
Lázár Ervin kifogás volt, hogy az orrom is tejfölös, de én azt mondtam, hogy egy újságíró üsse bele mindenbe az orrát. Nem,
kifogásoltam, dicsértelek.
De én szeretném, hogyha a kemencés sütésről még egy mondatot nem sajnálnánk a közönségről, mert úgy láttam, hogy ez a kis könnyű malachús elő volt készítve.
Igen. Hát én úgy gondolom, hogy a kemence sütést azt mindig megelőzi. Én úgy szoktam, és úgy nevezem ezt, hogy pácolás. Tehát elő kell készíteni
mondd
a
pácolét,
azt az anyagot. Én úgy gondolom, hogy amikor húst sütünk a kemencébe, akkor legalább egy 24 órával a minimális időtartamra be kell pácolni. És én, hogy mondjam, nem vetem meg azokat a magyar fűszereket, ami gyakorlatilag a fokhagyma, a köménymagot is hozzáértem, és a vöröshagyma, és természetesen a frissen őrölt borombára őrölt borsot teszem hozzá, és ezzel érik, összeérik, majd óhatatlanul azért bár Szekszárd mondjuk a boráról híresebb, de azért a malacshoz én mindig oda csempészem a sört is, ami gyakorlatilag a párolásnál tulajdonképpen pótolja a kisülő lévesztességet, azon kívül pedig, hogy mondjam, a színadó anyagában is nagyon fontos. Na most ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy a megsült malacra viszont már lehet szekszárdi bort is inni.
Én azt gondolom, hogy most fogok elköszönni a hallgatóktól, és elmondom, hogy Orosz Péternek, Kocsis Antalnak és Szendi Antalnak köszönhettük azt. Nem, integetnek a kollégáim, hogy nem. Mi volt akkor az a három? Mit mutogattatok? Három perc van még hátra, én is így értettem. Tehát természetesen a vers el fog hangozni, de én akkor is elköszönök. Jósvai Lídia volt a szerkesztő, Orosz Péter és Kocsis Antal, Szendi Antal pedig a technikai munkatársak, és a Heyman pincéből jelentkezett ez alkalommal az irodalmi újság. És azt kérném Kispál Istvántól, hogy olvassa fel a versét, és a végén hadd szólaljon meg a tekerő Sebő Ferenc kezéből. Viszont hallásra.
Szőlőhegyi mese. Mondom én a sorát, szavam borral árad, meg is hallja a fület, ha azt nem rühellé. Mit tanult a legény, kinek kedve támad, segédnek szegődni hordókatja mellé. Végezte is amaz példásan a dolgát, hírnevéhez méltó láma pincemester, bizonyságul népek nem hiába mondják, biztos léptű, vezér, s helyét álló ember. Segédünk a szavát, mint az úbort itta, újonc volt, de okos, és megkérdezte tőle. Mester, mikor iszik? Maga honnan tudja, részeg lett a bortól, s elég már belőle. Édes fiam, kezdi mesterünk a példát, nézd a pince végén azt a két szép hordót, majd ha oda szemed éppen négy hordót lát, tudnod kell a borból, neked épp elég volt. Téblából a segéd bajban érzi magát. Pincemélyét lesve hibát lel a szóban. Mester hisz, tudja, hiszem én a szavát. De hogy látnék ott kettőt, hol csak egy hordó van?
Szép lányokra, huncut a vendég, mert mindig innék, havóna, havóna. Huncut a vendég, mert mindig innék, havóna, havóna.
Elhangzott műsorunkat a jövő héten, hétfőn a Bartók Rádióban 10 óra 5 perckor megismételjük.